híreket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
5 óra 6 perc van.
Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse György nevű hallgatóinkat. Ma van Szent György napja. Sárkányölő Szent György a római seregek magasrangú tisztje volt, aki a legenda szerint legyőzött egy tavisárkányt. 1222-ben II. András egyébként ezen a napon adta ki az aranybullát, 1326-ban pedig Károly Róbert ekkor alapította meg a Szent György lovagrendet. A mai nap a kísérleti állatok és a rendőrség napja is. A néphagyomány szerint ekkortól számítják az igazi tavasz kezdetét. Nem sokára az is kiderül, hogy ez az időjárásban érezhető lesz-e majd. Most jöjjön néhány téma a következő szűk egy fél órából. Zajlik a Nemzetközi Balatoni Ponyfogókupa. A világ minden tájáról érkeztek horgászok.
Egy csapatnak 225 fölötti pontot sikerült fogni. Azért úgy gondolom, 303 csapatban mindenki felkészült, tapasztalt van mindenki mögött.
120 önkéntes szedte a szemetet, tavaszi nagy takarítást tartottak a Tiszatavon.
Én szerintem a legnagyobb dolga az a nevelőhatás. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek lássák ezt, a horgászok lássák ezt, ne dobálják el, szedjék össze, úgyhogy biztos, hogy nem fog eldobni. Sőt, ha valaki eldobja, akkor rá fog szólni.
És fél hatig azt is elmondjuk, hogy 800-en vettek részt az idei Gerecse 50-en, hazánk legrégebbi teljesítménytúráján. A hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. A mai hangtárunkban Szent Györgyről és a mai naphoz köthető néphagyományokról szólunk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Süss fel nap, Szent György nap, kertek alatt a kis bárány majd megfagy.
A néphagyomány április 24-ét Szent György napját tekinti az igazi tavasz kezdetének. Ez a nap a pásztorok és az állatok életében is sorsfordító.
Szent György napkor indulnak ki a legelőre a nyájak, és elvonulnak a híres Kilenclyukú hídnál is. Közben a pusztán az előrsök már készítik a védelmet nyújtó szárnyékokat, kunyhókat.
A gazdák és a pásztorok szerint ilyenkor érdemes megalapozni az egész évi szerencsét. Székelyné Kőrös Ilona, etnográfus.
Mindent ki kellett takarítani, a jószágokat rendbe tenni, és ahova kihajtották a jószágokat, azt a területet is rendbe kellett tenni. Olyan, mint az erdélyi határkerülés. Egy-egy számba venni, hogy megvan-e minden határjel, számba venni azt, hogy minden rendben van-e.
A kihajtás nem csupán munka, hanem rítus is volt. Hogy az állatokat megvédjék a rontástól, sokszor láncon, fejszén vagy éppen a gazdasszony kötényén hajtották át őket. A hortobágyon például füstöléssel óvták a gulyát, hogy el ne bitangoljon, és a gonosz ne fogjon rajta.
Ma már csak inkább a néprajzkutatók és a hagyományőrzők emlékeznek, akik igyekeznek ezeket a régi szokásokat, hagyományokat és hiedelmeket fölidézni és tovább éltetni, de valamikor ezek elevenen élő hagyományok voltak.
A néphit szerint ezen az éjszakán a boszorkányok különösen aktívak. Ellophatják a tehén tejhasznát, vagy megfaraghatják a kapufélfát. De a mágia a jó célt is szolgálhatta. Hajnalban sokan lepedővel gyűjtötték a harmatot a mezőn, amit aztán a kenyértésztába cseppentettek, hogy szebbre süljön a cipó. Vagy a vetésre húzták rá a vizes vásznat, hogy jobb legyen a termés.
Nagyon sok szokás és hirdelem kötődik ehhez a naphoz, például a zöldág kihelyezése, ami mindig a tavaszt vagy a bajok elleni védekezést is jelentette.
Bár a nap a mágiáról és a munkáról szólt, a világi életben is fontos fordulópont volt.
Közigazgatási szempontból is fontos dátum volt április 24-e. Általában ez volt a tisztújításoknak az időszaka, vagy a bíróválasztás időszaka. Ilyenkor nagy lakomákat is rendeztek a városházi hivatalnokok számára.
A Szent György napi rítusok mélyén ott rejlik az örök emberi vágy, a biztonság, az egészség és a bőséges termés reménye. Ahogy a régi mondás tartja, hogyha ilyenkor a varjú már nem látszik ki a búzából, jó évre számíthatunk.
Hangtár. A
Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécsben 14 fok, Grácsban 6 fok, Pozsonyban és Kassán 12 fokot mértek, Ungváron nem érkezett adat, Kolozsváron 8 fokot mértek, Aradon 5-öt, Újvidéken 6-ot, Zágrában és Ljubljanában 7 fok van, és Csíkszeredán 3 fokot mértek. Bár alacsony a Balaton vízállása, az előírásoknak megfelelően zajlik a haltelepítés. Eddig 12 tonna pontjal és 440 kiló süllővel gazdagították a tó halállományát. A statisztikák szerint egyre népszerűbb a tó körüli horgászat, amely az őszi és a téli turizmust is népszerűsítheti. Varga Tünde Nagy Gábort, a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT horgászati ágazat vezetőjét kérdezte.
Tavasszal is vannak haltelepítések a Balatonban. Hol tartanak most ezek a munkálatok?
A haltelepítések főszezonja az ősz, hiszen akkor vannak halastavaink lehalászatai, de kisebb mennyiséget tavaszra is eltárolunk, amit ilyenkor helyezünk ki. Idén már 12 tonna pontyot telepítettünk a Balatonba, és 440 kg süllőt. Összebetelepített pontyot fogják többnyire jelenleg a horgászok. Tavaly évben sikerült a tervünket, a kötelezettségünket teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy több mint 300 tonna két és három nyaras pontyot telepített a Balatonba, és az előírt 6 tonna egynyaras süllőt is sikerült meghaladnunk, illetve ezen kívül telepítünk még csukát, kősüllőt, balint, mennyhalat, combót is a Balatonba. Egy kevés pontyot, egy kevés süllőt már telepítettünk, épp a mai napon kezdődött meg az előnevelt csukák kihelyezése, ebből 250 ezer darab az előírás, és a mai napon mintegy 20 ezer darabbal kezdtük meg a telepítést, és az előttünk álló napokban várható, hogy teljesítjük ezt a 250 ezer darabot.
Ilyenkor a telepítéseknél szempont az, hogy alacsonyabb a vízszint?
Pont ennél a csukánál nem, mert csukát pont, hogy kis vízbe jellemzően növényzet közelébe engedjük szabadon, de például egy kamionról történő csúszdás leengedésnél, amikor sülőt vagy pontyot telepítünk, ott igen, ott számít. A jelenlegi vízállás nem korlátoz minket. Ősszel volt egy-két olyan telepítés, ahol azért meg kellett gondoljuk, hogy hol visszük alatt. Jelenleg ez a 90 centi, ami most van, ez egyébként alkalmas a parti horgászatra, és látjuk is, hogy körbe a Balatonon fogják jól a horgászok a halakat. Nyilván a nagyobb testű halak, akik kicsit félénkebbek, azok a sekély déli parti részre nehezebben jönnek ki, de engedélyezett úgynevezett besétálós módszer, amikor a horgász begyalogol egy bizonyos távra, ameddig leér a lába, és onnan dob még egyet. Így a déli parti sekély laposokon is egész szépen fognak 8-10 kilós pontyokat is a horgászok, a északi partok pedig simán partról dobva is, tehát jelenleg azért ez megoldható, ebben a tavaszi időszakban kijönnek a halak. Probléma akkor lehet, ha ne adj Isten, marad a szárazság, és kevesebb csapadék lesz az előttünk álló időszakban is, akkor nyár végére lehet probléma. Úgy értve probléma, hogy nem a halakra nézve, hanem hogy a parti horgászoknak lesz nehezebb a dolguk, de én bízok benne, hogy itt május-júniusban esetleg még jön jelentős csapadék.
Egyre népszerűbb a balatoni horgászat, mondhatjuk ezt így?
Abszolút. Volt egy egyértelmű fölfutás halászat leállítása után. 2013-tól 2021-22-ig szinte töretlen volt a horgász létszám növekedése. Most viszont egy kis megtorpanás észlelhető, nem csökken, de mondjuk úgy stagnál a horgászlétszám. Nem is lenne elvárható, hogy a végtelenség növekedjen, hiszen a horgászhelyek száma korlátozott, behatárolt térben mindenképpen, illetve hát a strandok tekintetében időben is, mert sajnos a nyári strandszezonban sok olyan strand van, ahol nem engedélyezik a horgászatot, de ettől függetlenül azt érezzük, hogy a növekedés potenciál benne van abszolút a halállományban. Jöhetne még horgász, hogyha ki tudnánk terjeszteni a horgászható területeket. Épp ezért támogatjuk azt, hogy jöjjenek létre akár közösségi használatú stégek, vagy kikötőfejlesztéssel új csónakikötőhelyek, illetve sületerek, és erre jelenleg van is a MOSZ-nak egy pályázata. A helyi horgászegyesületek tudnak ilyen irányú beruházásokra pályázni, forrást igényelni a MOSZ-tól.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a horgászturizmus az meghatározó a Balaton körül még mindig.
Pontos tényező, és amit a balatoni turizmus kapcsán sokszor hangoztatnak, hogy igény van a szezon kitolására tavasz és ősz irányába. És a horgászat az egy olyan attrakció, amivel igenis ide lehet csábítani embereket a fürdési szezonon kívül is. Erre jó példa a keszthelyi horgászturisztikai központ, ahol nem csak a nyári időszakban tudunk telt házas hétvégéket elkönyvelni, hanem májusban, sőt szeptemberben, október közepéig is előfordulnak ilyen hétvégék. És itt egyértelmű, hogy a horgászat miatt jönnek a szálló vendégek.
Maradjunk a Balatonnál, hiszen a múlt hétvégén kezdődött az idei International Balaton Carp Cup. A Nemzetközi Balatoni Ponyfogó Kupára a világ minden tájáról érkeztek horgászok, 303 csapat összesen 26 országból. Zajlik a küzdelem a rekordfogásokért és a rangos trófeákért. Már az első nap 2-25 kiló fölötti ponty is horogra került. Igaz, a szerencse forgandó, a jó fogás nem mindenhol jellemző, derül ki Felszegi Csaba riportjából.
Ellepték a magyar tenger partszakaszait a horgászcsapatok, hogy részt vegyenek a világ egyik legnagyobb és legismertebb horgászversenyén. A megmérettetés nem kizárólag a kapitális halakról szól, hiszen minden 10 kg feletti fogás számít. Korábbi győztesek, szektorelsők és tapasztalt rekorderek is versenyeznek.
Barta Gábor vagyok, a Kovácsidai BCM Horgász Egyesületből érkeztünk a csapattal. Ez egy délbaranyai horgász egyesület. A versenyről annyit, hogy nem az a hely, ahova szerettünk volna húzni a sorsolás alatt. Ez egy elég gyenge helynek is számít, elég gyenge szektornak is számít.
Balatonfűzfőn vagyunk.
Igen, a helyiek szoktak kijönni hozzánk, és ők mondták, hogy nem az igazi ez a keleti medencének, ez a felső csücske, ez nem tartozik a jó horgász helyek közé.
Mitől nem tartozik a jó horgász helyek közé?
Befolyásolja az időjárási körülmények, felmelegedő víz tavasszal, a szélnek az iránya, az nagyon-nagyon mérvadó. A héten végig észak-észak-nyugati szelünk van, tehát magyarul a déli part az, ami jobban működik, és innen ebből a felső öbölből teljesen kitolja a halat.
Azt mondta, hogy nagyon kevés halat fogtak.
Ugye ezen a strandszakaszon három csapat horgászik. Jelenleg egyetlen egy halat fogott a bal szomszédunk, aki egy kicsit a nyílt víz felé tud horgászni, tehát ő ebből a szempontból szerencsésebb.
Bocsánat, tehát majdnem egy hete ülnek itt egy hét alatt, a három csapat egy halat fogott.
Igen.
Akkor ez nem egy nagy rekord igazából.
Hát nem, azért is mondtam, hogy nagyon gyenge a hely maga, és a szektor se úgy muzsikál. 10 szektorra van osztva ilyenkor a Balaton. Ahogy mi a 6 év alatt megfigyeltük, ez a régió szokott lenni a leggyengébb szektor.
A horgászat szerelmesei a fogásokat és a legfontosabb helyzeteket online is követhetik, és egyes médiumok rendszeresen beszámolnak az eseményekről. Vasárnap óta kerültek már hatalmas halak is a horogra, és az utolsó percig bízhatnak a pecások a szerencséjükben.
Német Norbert vagyok, a BCM team csapattagja. Jöttünk a Balaton, mondhatjuk azt, hogy Európa vagy világszintű horgászversenyre, az IBCC-re. Ugye azért hozzátartozik a verseny képéhez az, hogy azért húzáskor nagyon sok minden eldől. Nem tudnak 303 egyforma helyet biztosítani fogás szempontjából a Balaton partján. Ezzel mindenki tisztában van, az összes csapat. A szélirány az mindig befolyásolja a fogási eredményeket.
Ezt mondhatjuk, hogy a szél elvitte, kivitte, átvitte siófokra halakat? Nem tudom, hogy kell fogalmazni.
Lehet mondani, hogy ugye a három medence se egyforma halállományjal rendelkezik. Azt is tudja mindenki, hogy a keleti medencében van a legkisebb halsűrűség, ellentétben viszont nagyobb testű halakra van esély. Ezért van az, hogy siófokon például jól fognak, és ugye itt ebbe a csücsökbe a három csapat pedig gyengében teljesít. Versenyen belül is több verseny folyik, van több díjazás. Ugye az abszolút első helyezése arra nem is lett volna esélyünk, ezt tudtuk ezzel a helyjel. Valamint ugye van még az öt nagy halas verseny, vagy a legnagyobb haldíja, amire ugye az utolsó pillanatig bárkinek van esélye, még hogyha nagyon kicsi is, de azért egy legnagyobb tükörpontjra még lehet esély bármelyik helyen, mert bár nem kicsi 26 kilós tükörpontról beszélünk, ami most vezeti a versenyt, de hát most az egy kapás, ha múlik, és bárhol megfoghatnak egy nagyobbat. Meg hát, hogy jó érezzük magunkat, barátok között vagyunk itt, és itt tartunk a jóba és rosszba is egymás mellett, tehát ezt így álltunk neki, hogy akármi történik, hát nem fogja megbontani a csapategységet.
A Nemzetközi Balatoni Ponyfogó Kupa szombaton zárul reggel 8 órakor, majd aznap délután már eredményt is hirdetnek.
10 perc múlva lesz 5:30. Kedvező időjárás és rekordszámú érdeklődő mellett szervezte meg idén a Gerecse 50 teljesítménytúrát a Magyar Természetjáró Szövetség. A Komárom-Esztergom vármegye zöld területi értékeit is bemutató felhívás jövőre ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. Így már az áprilisi verseny végén megkezdődtek az előkészületek a jubileumi felhívásra. A program mintegy 8000 ember érdeklődését keltette fel 10, 20, 30 és 50 kilométeres távokon. Túl a Bakancs rovatunkban Somhegyi Kitti információi.
8 óra van, akik még nem indultatok útnak, gyertek!
Az idei Gerecse 50 két leghosszabb távjának nem sok indulóját érintette az utolsó felszólítás, ugyanis a legtöbben már reggel 6 órakor a rajthoz álltak, hogy végig gyalogolhassák hazánk második legnagyobb múltra visszatekintő teljesítménytúráját. a 10, 20, 30 és 50 kilométeres útvonalakra rekordszámú érdeklődő nevezett. Az előzetes 8000 regisztrált résztvevőből közel 7200-an jelentek meg az eseményen április közepén, amely számot még tovább növelte a nem hivatalos túrázók jelenléte is. A kezdeményezést immár a 44. alkalommal hívták életre, ezzel népszerűsítve a tudatos, valamint felelős természetjárást, és bemutatva hazánk természeti értékeit. A túra Tatabányán kezdődött és ért véget, de a megjelentek felfedezhették többek között pusztamarót, héreg, vértestolna, vagy éppen tardos egyedi látványát. A szervezők igyekeznek szem előtt tartani a tradíciókat is, azonban évről évre egy kis újdonságot is belecsempésznek a népszerű felhívásba, hiszen sokan visszatérő részvevők. Ennek részleteit Rigler Szilvia, rendezvényszervező ismertette.
Elkezdték Horváth Zoltánék szervezni a Gerecse 50-et 82-ben, és mindig azt mondtuk, hogy az útvonalat azt örököltük, és ők találták ki, hogy a legszebb részeken menjen, illetve könnyen teljesíthető is legyen a táv. Most például idén több változás is történt, hogy az autópálya építés miatt megszűnt az egyik ellenőrző pont, és ezért egy jó nagy kanyar itt a távok végén ki is maradt belőle, ezt az elvesztegetett kilométereket ezt pótolnunk kellett, így viszont az 50 kilométeres táv az ki tud menni a pusztamarót emlékeig, ami egy nagyon szép része a túrának, és végül is jó, hogy most belekerült az útvonalba, illetve a 30-asoknak is pótoltuk azt az elveszett néhány kilométert. Az elején is egyébként, ahogy elhagyjuk Tatabányát, eddig egy magánterületen keresztül vezetett az út, és akkor azt most kikerültük. Emiatt a János forrás, ami útvonal része volt régebben, az most kimarad a túrából, de reméljük tetszik a résztvevőknek az új útvonal is.
A résztvevők élményeiről már a legjobb szintidő érdekében a túra közben érdeklődtünk. Celleres Georgina például Balaton-Almádiból utazott Tatabányára, hogy ismét teljesítse a túrát, annak is a leghosszabb szakaszát.
50 kilométert szeretnénk, és tavaly próbáltuk ki először. Egyébként is teljesítménytúrázók vagyunk, és ez nagyon nagy élmény. És annak ellenére, hogy tényleg sokan vannak, nagyon kulturáltan nem megy, úgyhogy élmény. A legnehezebb tavaly tényleg a turulmadár volt, ott, amikor már nagyon el vagyunk fáradva, és aszfaltos út van. Utána meg lefutottunk, tehát amikor az meg volt, akkor már futottunk a célig.
A Gerecse 50 népszerű felhívás, hiszen egyedülálló természeti helyszíneket érint, emellett a négy táv hasonló útvonalakat ölel fel, így arra is volt példa, hogy az induló párok vagy csapatok időközben külön váltak. Így volt ez Német Renáta és Veres László esetében is.
Rutinosak vagyunk annyiból, hogy szeretünk túrázni. Jártunk már itt is többször, 30-on, 50-en. Nekem 20 kilométer.
Nekem 30.
Ha alapból egy sportos életmódot folytasz, tehát heti szinten mozogsz, akkor nagyon nem kell rá készülni. Ilyenkor azért van, amikor esős idő van, akkor nem olyan kellemes, de most valószínűleg nagyon jó lesz.
A 44. alkalommal meghirdetett Gerecse teljesítménytúrának hivatalosan 7178-an vágtak neki, közülük 7005-en értek célba. A legtöbben, 2524-en az 50 kilométeres szakaszt teljesítették sikeresen, 1772-en pedig a 20000 métert gyalogolták le. 1382-en a 30 kilométernek vágtak neki, a legkevesebb főszámláló táv pedig idén a 10 kilométer volt, ott 1327-en érkeztek vissza a tatabányai gyülekező helyszínre.
Tavaszi nagy takarítást tartottak a Tiszatavon. Összefogtak a Tiszai Kaland, a Poroszlói Ökocentrum és a Petkupa önkéntesei, hogy együtt tisztítsák meg a Tisza egy szakaszát a hulladéktól. Egy folyam kilométeren keresztül 120-an szedték a szemetet a vízen és az ártéren, amit szétválogattak és a Kiskörei folyómentő központba került.
És a két zöld zsákot készítek össze. A zöld zsákoknak a lényeg, hogy abban gyűjtjük az üveghulladékot, valamint három fekete zsákot készítek egy kupacba, amiben a kommunális hulladék, tehát minden olyan, amit nem tudunk hasznosítani, és öt darab sárga zsák kerül még ebbe a kupacba, amiben pedig minden olyan hulladék kerül, ami újra hasznosítható, például a műanyag és a fém.
Ebbe fogják összeszedni a hulladékot a színnek megfelelően.
Voltál már itt szemetet szedni a Tiszatónál?
Még nem voltam tiszatavi Petkupán, viszont a tavalyi ilyen szedésen is részt vettem.
Családdal?
Igen, akkor az egész család jött, és most pedig a édesapámmal és az öcsémmel leszek egy kanúban. Mindannyian jól érezzük magunkat, az öcsém is 12 éves, és annyira várjuk ezt. Az, hogy mások szemetét szedjük össze, az igazából szerintem egy bizonyos büszkeségérzettel is jár számunkra, hogy mi a saját szemületünket újra hasznosítjuk otthon.
Hogy hasznosítjátok újra a szemetet?
Nem nagyon veszünk vett palackozott vizet vagy üdítőket, hanem inkább a szódát, szódát szoktuk használni, illetve szelektáljuk is fel, külön rakjuk ugye a kartont, hogyha olyan van, akkor a kupakokat is gyűjtjük.
Boldizsá Zoltán, több éve járunk ide a Tiszatóra, hát ez úgy indult az egész, hogy már nagyon régóta vízitúrázok, amikor így meghallottam ezt a Petkupát, akkor úgy voltam vele, hogy ez egy gyakorlatilag egy vízitúra, kiegészítve azzal, hogy összeszedjük a szemetet, és ez így nekem nagyon bejött akkor, és azóta hál' Isten a gyerekeimet is sikerült rászoktatni.
Most is itt van az egész család.
Most is itt van, igen, itt vannak most éppen a zsákokat szelektálják, ugye majd most beindul a vízitúra szezon, és akkor a vízitúrázók azt látják, hogy tiszta a Tisza. Voltunk más folyókon is, Ipolyon voltunk, Bodrogon voltunk, múltkor biciklizni voltunk, és a bicikli út mellett is összeszedtünk. Meg ilyen Petkupák után az ember keresi a szemével. Én szerintem a legnagyobb dolga az a nevelő hatás. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek lássák ezt, a horgászok lássák ezt, ne dobálják el, szedjék össze, úgyhogy biztos, hogy nem fog eldobni. Sőt, ha valaki eldobja, akkor rá fog szólni.
A Tiszatavi Ökocentrum nem csak bemutatja, hanem védi is a környezetet, illetve a Tiszató természeti értékeit.
Elsősorban a szemléletformálás, a környezeti nevelés az, ami a Tiszatavi Ökocentrumban szintén fontos feladat.
Kun Tamás, a Poroszlói Ökocentrum túravezetője.
Az állatok bemutatása, az élővilág bemutatása mellett évről évre nagy egyébként a Tisza szennyezettsége, tehát egyre több műanyag hulladék érkezik, ezt minden tavasszal észre lehet venni, úgyhogy bőven van teendő itt. A fiatalabb generációnak még fontosabb lesz, hogy megóvjuk nem csak a Tiszát, hanem magát a tározót, a Tiszatavat, ugye ezért ide is beérkezik rengeteg hulladék. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy ilyen akció nekik is megfelelő figyelemfelhívás arra, hogy igenis több teendőjük lesz nekik is.
Itt most akkor vízre szállnak?
Az élő Tiszának egy bizonyos folyamkilométere, amit kijelöltek a szervezők, itt fogjuk gyűjteni. Van, aki motoros csónakkal, van, aki kenúval megy.
Mennyire szennyezett a Tisza?
Hát én magam pár nappal ezelőtt voltam az élő Tisza kanyarulatánál, ahol találkozik a tározó a folyóvízzel. Már ott is észrevehető, hogy sok a hulladék, illetve hát amit kihord ugye a hullámzás az ártérbe, illetve a partra. Tehát ott is van teendő, igen.
Azért ez is egy nagy tiszai kaland, ez amire is most készülnek.
Eljött az idei tavaszi nagytakarításnak, ugye tavaly szerveztük először.
Jósvai Csongora, tiszai kaland tulajdonosa.
Idén már nagyobb létszám volt az előzetes regisztráció, közel 120 főt várunk a mai napon. Itt Tiszafüreden a 433-as folyamkilométer fölötti élő Tiszán lévő szakaszt szeretnénk megtisztítani. Ugye viszonylag nagyobb mennyiségű folyami hulladék rakódott itt le. Ez mindannyiunk érdeke, hogy megóvjuk a környezetet is. Ugye nekünk törekvésünk az, hogy egyrészt a hazai aktív turizmus népszerűsítsük a fiatalabb generációk körébe, másrészt, hogy egy kicsit edukáljuk őket, hogy a folyót, a Tiszatavat, az élővilágot meg kellett óvni. Ez is egy minta példa arra, hogy egy ilyen önkéntes törekvéssel pár ember összefog, megóvjuk a Tiszatavat például.
Sok a szemét most?
Rengeteg, sajnos nem volt ugyanakkor áradás. A tavalyi helyszínig, ameddig meg tudtuk tisztítani, olyan nagyobb mennyiség nem érkezett, főként egyébként petpalack, mindenféle olyan hulladék, ami sajnos beleesett magába a folyóba, akár strandpapucs, labda, stb. Illetve hát rengeteg hulladék érkezik ugye a külső országokból, akár Ukrajnából, akár Romániából, ahol sajnos ez a hulladékkezelés még úgy nincs ilyen szinten kiépülve.
Mávinfo.
Friss hírek a vonattal közlekedőknek. Kapcsoljuk a Mávinform ügyeletesét, Pejper Károlyt. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A MÁV hálózatán nincsenek nagyobb fennakadások, szinte minden járatunk tartja a menetrendjét. A Dunaújvárosi vasútvonalon vasárnapig pótbuszok szállítják utasainkat Pusztaszabolcs és Dunaújváros között. Szintén vasárnapig MÁV busz közlekedik Sárbogárd és Nagydorog között minden vonat helyett. A hétvégén az esztergomi vonalon Pilisvörösvár és Esztergom között MÁV buszok közlekednek pályakarbantartás miatt. Szintén szombaton és vasárnap módosított menetrend lesz érvényes a Váci-Szobi vonalon. Ezen kívül ugyancsak pótlóbuszok járnak még ma a Szóri és Balassagyarmat, 29-ig Jákó-Nagybajom és Somogyszob között is. Viszont hallásra!
Köszönjük szépen! 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pilisi Csenge. A hagyomány szerint Szent György napján történt a pásztorok béresek megfogadása, vagy a jubemérés, és ekkor hajtották ki az állatokat a téli szálláshelyekről. Nem sokára beszámolunk arról, hogy történt ez tegnap a Hortobágyon. Most jön a krónika, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is.
Az orosz-ukrán béketárgyalások felélesztését sürgette a NATO főtitkár ankarai látogatásán a török elnök. Recep Tayyip Erdoğan azt is közölte Mark Rüttével, hogy Törökország nagyobb felelősségvállalást vár az európai NATO tagországoktól a transzatlanti biztonság garantálásában. Kijev korábban bejelentette, hogy Zelenszkij elnök készen áll egy törökországi találkozóra Vlagyimir Putyinnal. A közel-keleti konfliktus gyors lezárását sürgette a katolikus egyházfő. Az afrikai apostoli látogatásáról visszatérő 14. Leó pápa hangsúlyozta, a világpolitikát és a világgazdaságot egyaránt súlyosan érinti a térségben kialakult kaotikus helyzet, de tovább lépni csak akkor lehet, ha véget ér a háború okozta szenvedés és pusztítás. Az egészségügyi alapellátás megerősítését nevezte a következő évek legfontosabb feladatának az országos kollegiális vezető házi orvos. Békási Szabolcs elmondta, hogy szakmai javaslatokat fogalmaznak meg az újonnan létrejövő önálló egészségügyi minisztériumnak. Hangsúlyozta, a jövőben megerősített alapellátásra van szükség a korábbi kórházcentrikusság helyett. Strobl Alajos életét és munkásságát mutatja be a Várkert Bazár új szabadtéri kiállítása. A historizmus kiemelkedő magyar mesteréhez olyan ismert és látványos alkotások fűződnek, mint például a Mátyás kútja szobor kompozíció a Budai Várban, vagy a Halászbástyánál álló Szent István király lovas szobra. Az 1856-ban született művész 100 éve 1926-ban hunyt el Budapesten. Ma gomoly felhős napos idő várható, élénk szélre a főváros környékén és a Dunántúlon lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 17 és 23, késő este 12 és 17 fok között alakul. És hogy milyen az idő ezekben a percekben az ország különböző területein, hallgassuk Pilisi Csengétől.
Budapesten 12 fok van, Győrben 10, Mosonmagyaróváron 8, Sopronban élénk északi szél fúj, 10 fokot mértek, Szombathelyen 11 van, Pápán 8 fok van, Veszprémben 9, Székesfehérváron 8, Szentgotthárdon 6 fokot mértek, Zalaegerszegen élénk északi szél fúj, 11 fokot mértek, Keszthelyen 9 fok van, Nagykanizsán 5, Kaposváron 8, Sőófokon 12 fok van, Pécsen 10, Pakson 8, Baján 5, Kecskeméten és Egerben 7 fokot mértek, Széchenyben van most a leghidegebb, 3 fokot mértek, Miskolcon, Szolnokon, Karcagon és Debrecenben 6 fok van, Nyíregyházán 10, Záhonyban 7, Szegeden 8, és Békéscsabán, valamint Kékestetőn 6 fokot mértek. 3 perc elmúlt fél 6. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Bár már csak 3000 hektáron, de kezdődik az ültetés a szabolcsi dohányföldeken.
Túlnyomó része francia fajta. Sokkal jobb minőséget produkálnak, mint a magyar fajták, és ami még nagyon fontos, hogy sokkal hamarabb lehet elkezdeni a betakarítást, és szét lehet húzni.
Figyelik a szabálytalanságokat, fenntartják a rendet. 2 éves a Soproni Rendőrkapitányság terepmotoros járőrszolgálata.
Mindenki örül a rendőri jelenlétnek, és tényleg azt tapasztaljuk, hogy mindenképpen azóta nagyobb a biztonság és nagyobb a rend is a területünkön.
De 6 óráig szó lesz arról is, hogy 11. alkalommal rendezik meg a fenntarthatósági témahetet. Idén a fenntarthatóság a természeti, társadalmi és gazdasági vonatkozásait járják körül. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Hogy mi a különbség a törkölypálinka és a borseprő között, illetve az ezzel főzött pálinka között? Részletek Bozsik Józseftől.
Somogyi József mit szól ahhoz a népi gyakorlathoz, amikor a szépen lezúzott, bogyózott, kipréselt szőlőbogyókat bevetik a törkölypálinkához, de van egy olyan népi művelet is, hogy esetleg a korábbi borseprőt is ráöntik.
Két különböző kategóriáról beszélünk.
Somogyi József, címzetes, főiskolai docens,
párlatszakértő.
Tehát a szőlőtörkölyből készül a törkölypálinka, a seprőből, a hígseprőből, vagy akár egy kicsit sűrű formájából, vagy a borból, pedig hát mondjuk úgy, hogy a borpárlat. Innentől kezdve nehéz mit mondani a dologra, mert ugye keverhető a kettő, de két egészen más típusú párlatról van szó. Mások az
két kategória.
Így van. Mások az értékei a szőlőtörkölynek, a törkölyből készült pálinkának, és más a borból, vagy a seprőből, a sűrű hígseprőből készült pálinkának. Úgy gondolom, hogy ha vegyes pálinkát akarunk, ilyen típusú vegyes pálinkát megoldható, hiszen mindkét alapanyagnak az alap értékei a borosság, a fűszeresség, a boros jelleg, a szőlőre utaló tipikusságok, és akkor egy ilyen nagyon szép vegyes, törkölyös, boros pálinka nyerhető a dologból, de azt mondom, hogy külön-külön értékeit kellene figyelembe venni, és akkor úgy egy seprőpálinkát, vagy pedig egy szőlőtörkölypálinkát kellene talán megcélozni. Manapság egyre inkább megyünk egy olyan irányba, hogy próbáljuk az úgynevezett küvétípusú pálinkákat magyarosabban, vagy a gyümölcs alapból készítünk egy vegyes cefrét, és azt főzzük le, abból lesz a vegyes pálinka, vagy pedig már a kész pálinkákat öntjük megfelelő arányban.
Mind a kettő lehet.
Mind a kettő lehetséges, és nagyon szép vegyes pálinka nyerhető. Tehát ezzel tulajdonképpen nincs semmi gond, de amikor tisztán egy-egy gyümölcsből jó minőségben egyedi netán fajta azonos termék állítható elő, akkor talán annak nagyobb értéke lehet a fogyasztói körben, visszautalhat adott esetben a szőlő tulajdonosára, vagy a borászra az a fajta szelektált szőlőből készült pálinka, aminek hát egyedi értéke van.
A házasított bor vagy a pálinkák világában a vegyes, az kiben milyen érzéseket ébreszt? Nem biztos, hogy mindig jót.
Igen, hát ez megint ilyen tradicionális típusú kérdés, illetve majd a válasz is az lesz, hiszen régen jó magam is tanúja voltam olyannak, amikor hát nem sikerült egy-egy gyümölcs fajtából készült pálinka értékeit kellőképpen kiemelni a lepárlás során, mert hogy hibás lehetett az alapanyag, vagy az erjedési hiba okozott a késztermékben problémát. Ilyenkor egy jó minőségű más típusú pálinkával kevertük, úgymond házasítottuk, vagy házasítják, és akkor ebből készül egy ilyen vegyes pálinka. Ezt meg lehet tenni, ezzel nincs semmi baj, fogyasztható a dolog, de mégiscsak azt mondom, hogy a vegyes pálinka akkor lesz színvonalas minőségi termék, ha az alkotói is színvonalas alapanyagokból vagy színvonalas pálinkákból áll össze a végén. A minőség az elejétől a végéig, talán ezt kellene követni ez ügyben is.
Bozsi gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-7300, és kövessék Bozsi gazda podcast videóit is az interneten. Kezdődik az ültetés a szabolcsi dohányföldeken. Túlnyomó részt francia fajtákat használnak, mert ellenállóbbak is hamarabb érnek. Az elmúlt években felére csökkent a hazai termőterület, ma alig éri el a 3000 hektárt. Ezzel párhuzamosan az eladási árak csökkenésével is szembe kell nézni. Erről szól Zsornos Bardamás beszélgetése.
Dohánytermesztők is készülnek szezonra, hiszen elvetik a dohánymagot, sőt a vízkultúrás palántanevelést favorizálják. Kocsis Miklós, aki Ófehértón gazdálkodik, és az ország egyik legismertebb dohánytermesztője, palántot veszi, vagy pedig megtermeli saját magának.
Mi nem készülünk, hanem már elkezdődött a termelési folyamat, így ahogy mondta, palántaneveléssel elkezdődött még március elején a magvetés. Jelenleg a palánta nemelésnek a folyamata van, 4-6 levél környékén vannak. Körülbelül 2-3 hét múlva kezdődik az ültetés a szántóföldön, már azt is elkezdtük valamennyire előkészíteni. Ma már nem földbe neveljük, hanem hidrokultúrásan. Ez annyit jelent, hogy a fóliáknak a helyén nem föld van, hanem egy medence van készítve, és ezen úszkálnak a nikecel tálcák, tápkockákba van belehelyezve a dohánymag, és a vízből szedi föl az összes tápanyagot, növényérőszert és mindent, amit akarunk adni a dohány palántának. Mivel ez állandóan vízen úszik, kiültetés előtt edzeni kell a palántot, hogy szántóföldre kikerülve, ahol nem fog állandó vízellátásban részesülni, a felső lombleveleknek egyharmadát mindig lenyírjuk fűnyíróval, ezzel keményedik a szára, és sokkal ellenállóbb lesz, mikor kiültetjük.
A fűnyíró működött már?
Még nem, a jövő héten kezdjük ezt. Ez körülbelül két hétig tart, mert amikor elkezdjük, akkor 3 naponta ezt kell csinálni, mert ez olyan gyorsan nő.
Hány hektár területet gondol beültetni majd?
Idén 130 hektár dohányunk lesz. Az öntözőberendezéseknek a kihelyezése és egyéb dolgoknak a karbantartása már elkezdődött. Május 6-8-10-e körül fogjuk elkezdeni. Attól függ, hogy milyen külső időjárás lesz, mert a melegtől függ az, hogy mennyire nő a palánta fóliágyban, mert minél melegebb van, annál gyorsabban nő, és a talaj hőmérséklet is attól függ, hogy mennyire lesz meleg külső hőmérséklet.
Emberi kéz nélkül az ültetést nem lehet megoldani. Megvannak azok a személyek, akik minden évben számítanak arra, hogy a dohányban mi tudunk dolgozni, és megkeressük a nekünk járó pénzt.
Talán nem mindenkinek szimpatikus, nekünk nem emberre van szükségünk, hanem munkaerőre. Mert néha sajnos az a kettő nem ugyanaz. Van elegendő munkaerőnk ehhez, az a mag, aki ezt csinálja, persze fogy általában ez a mag is, de nem olyan rohamosan fogy. Mindig tudunk kapcsolni alkalmi munkavállalókat. Ezt a magot meg kell tartani minden áron, mert azért ezek speciális munkaműveletek. Nagy gyakorlottság kell az ültetéshez is, és a válogatáshoz és egyéb dohánytermesztéssel kapcsolatos munkaműveletekhez is. Csak nagyon gyakorlott munkaerő tudja csinálni.
Dohánytermesztők ilyenkor sejtik, hogy milyen évet fognak zárni. Sokszor kint fog még ez a dohány is aludni, vagy a természetben lenni. Korábbi évekhez viszonyítva olyan szinte várja az értékesítési lehetőséget Kocsis Miklós ebben az évben is.
Ez az év, ez biztosan nem lesz olyan, mint a tavalyi. A dohány piacon egy túltermelés lépett föl a világ dohány piacán. Jelentősen csökkentették a dohánynak az árát. A másikok pedig az, hogy a dohány elszámolása a világpiacon dollárban történik, és a dollár több mint 20%-a gyengült már egy év alatt a magyar forinthoz képest. Tavaly márciusban 370 forint volt egy dollár, most meg úgy látom, hogy 356 forint. 20%-kal kevesebbet kaphatunk. Ebben az évben sok problémával nézünk szembe. Nem nagy biztató jeleket látunk az idei dohányévre. Egyébként a dohány fermentálók nem csak az árat csökkentették, hanem a megtermelhető dohány mennyiségét is csökkentették.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Figyelik a szabálytalanságokat, fenntartják a rendet. 2 éves a Soproni Rendőrkapitányság terepmotoros járőrszolgálata. Így hatékonyabban tudnak fellépni az erdőkben tapasztalt szabálytalanságok ellen. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT a Soproni Rendőrkapitánysággal több éve sikeresen működik együtt annak érdekében, hogy a parkerdő teljes területén fent tudják tartani a biztonságot. Velük tartott Bencsik Ildikó is.
Terepmotoros rendőrök érkeznek a Soproni parkerdőbe. A Soproni Rendőrkapitányság 2 járőre, terepviszonyokra szánt motorokkal a parkerdő jelentős területét be tudja járni. Bánáti László, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT oktatási és ökoturisztikai igazgatója.
Most már jó néhány éve tart ez a közös együttműködés. Alapvetően a lényege az, hogy a Soproni parkerdőben szezonban, tehát gyakorlatilag tavasztól egészen koratéglig folyamatosan jelen van a rendőrség a parkerdő teljes területén, és néhány éve már nem csak autókkal, hanem számunkra is nagy öröm, hogy motorokkal is járőröznek. Ez természetesen azért fontos, mert ezekkel a motorokkal a parkerdő minden szegletébe el tudnak jutni, azokra a helyszínekre is nyilvánvalóan, amelyek esetleg terepjáróval is nehezen megközelíthetőek. Ez azért is fontos számunkra, hiszen az erdőtörvény előírja, hogy az erdőben motorozni akár kvaddal, akár cross motorral csak és kizárólag az arra kijelölt úton lehet. Ez a Soproni parkerdő esetében egészen egyszerűen azt jelenti, hogy azok az utak, amelyek a közforgalom számára is meg vannak nyitva, tehát nem túl sok ez az út. Az összes többi erdei útra, erdészeti útra pedig külön engedéllyel lehet csak motorral behajtani, és hát a másik fontos rendelkezése az erdőtörvénynek az, hogy az erdő látogató az erdei életközösségben, az erdő talajában, az erdei növényekben kárt nem okozhat, illetve nem zavarhatja az itt tartózkodók nyugalmát, pihenését sem, tehát azért a motorozás ilyen szempontból ezt is erősen kimeríti, és összességében azt tudom elmondani, mi azt tapasztaljuk, amióta ez az együttműködés tart, és ezt ezúton is köszönöm a Soproni Rendőrkapitányságnak, kapitány úrnak és valamennyi kollégájának, hogy nagyon pozitívan és úgy állnak ez a kérdéshez, hogy számukra is rendkívül fontos. Azt tapasztaljuk, hogy a rendőrség jelenléte abszolút visszatartó erő, és abszolút megoldja ezeket a problémáinkat. Sok esetben elegendő az, hogyha tényleg egy kört mennek a járőrök. Egyébként pedig azt tudom elmondani, mégis fontos fölhívni innen is a erdőlátogatók figyelmét, hogy az nagyon fontos, a többi erdőlátogatót is vegyük figyelembe, illetve tartsuk be az erdőlátogatás írott és íratlan szabályait. Aki esetleg ezzel nem lenne tisztában, a parkerdő valamennyi bejáratánál olyan információs táblákat helyeztünk el, ahol a legfontosabbakat kiírtuk, illetve természetesen telefonon, akár személyesen is nálunk lehet érdeklődni az aktuális korlátozásokkal kapcsolatban, legyen az tűzgyújtási tilalom, legyen az akármilyen erdőgazdálkodási vagy éppen vadgazdálkodási tevékenységünk. Tehát összességében azt kérném mindenkitől, hogy úgy használjuk az erdőt, hogy mindenki más is megtalálja a kikapcsolódását, és ne okozzunk egymásnak problémát ezen a téren.
A rendőrség speciálisan kiképzett terepmotoros szakemberei segítik a parkerdőbe érkező vendégeket is, de segítenek a rendmegőrzésben is, például az illegálisan kvadozó vagy szabálytalan helyen motorozók figyelmeztetésével. Horváth Richárd alezredes, a soproni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályvezetője.
A parkerdő területén, illetve a Sopron ölelő erdőségekben többféle szolgálati feladatot látunk el, ennek egyik formája a terepmotorozás. Ez tavaly évben kezdtük szoros együttműködésben a tanulmányi erdőgazdaság munkatársaival. Speciálisan fel vannak készítve a járőrök erre a feladatra, melynek fő célja az a bűnmegelőzés, illetve a szabálysértések és a bűncselekményeknek a megelőzése, illetve segítő magatartást folytatnak a járőreink egész évben az eltévedt turistáknak és a pihenni és a sportolni vágyóknak, illetve ezzel a speciális szolgálati formával eltűnt személyeket is tudunk keresni az erdőben, hiszen olyan helyekre is el tudunk jutni, ahol a terepjáró képességünk az nem állt rendelkezésre ez idáig.
Az elmúlt 3 éves együttműködés során volt-e valamilyen kiemelt eset, ahol közbe kellett lépni?
Hát több esetben minden szolgálatban előfordul az, hogy eltévedt turistákat irányítunk útba, vagy segítünk neki megtalálni azokat a helyeket, ahol visszajutnak. Eltűnt személyeket többször kerestünk. Itt is szeretném megköszönni a tanulmányi erdőgazdaságnak a munkatársait, akik az egy nagyobb helyismerettel rendelkeznek, mint a mi járőreink. Isten igazából ezek a fő irányai. Természetesen a közlekedés rendészeti szabályokra is odafigyelünk, de nem büntetünk meg senkit, hanem felhívjuk a figyelmet, ha csak nem kirívó szabálysértésre találkozunk.
A rendőrség az illegális szemétlerakókat, az esetleges orvadászi tevékenységeket végzőket, fatolvajokat vagy más szabálysértés elkövető egyéneket is figyelik. A rendőri jelenlét azonban jelentősen visszaszorította az utóbbi években a szabálysértések számát, így az együttműködés sikeresnek mondható.
Idén már 11. alkalommal rendezték meg a fenntarthatósági témahetet, amely minden évben 3 kiemelt témát állít a középpontba, amelyek a fenntarthatóság természeti, társadalmi és gazdasági vonatkozásait járják körül. A 2026-os év kiemelt témái az erdő mint ökoszisztéma, a mozgás és egészség és a fenntartható közlekedés. A programhoz számos iskola kapcsolódik, az egyikben készült Gárdonyi Eszter összeállítása.
Miről szólt a mai előadás?
11. Kárpát-medencei fenntarthatósági témahétnek a keretében kaptam azt a kedves meghívást a Pálffy iskolától, hogy egy kicsikét az erdőkről, illetve a fenntartható erdőgazdálkodásról meséljek nekik egy néhány gondolatban.
Benne Zsolt, a Kisalföldi Erdőgazdaság kommunikációs referense.
Azt kell, hogy mondjam, hogy egész jól fogadták a srácok, figyelmesek voltak, egy-két jó kérdés is érkezett, és egy-két aktuális dolgot is meg tudtunk velük beszélni. Elkezdtük egy erdőnek a letermelésétől, és próbáltam egy kicsikét sokkolni őket, hiszen sokszor ez visszatetsző tud lenni ez a látvány, egy fakitermelés után, ami marad az erdőterületből, de aztán szépen megmutattam nekik azt is, hogy itt bizony nem marad árván a terület, hanem amint lehet, azonnal megkezdjük az erdőnek a felújítását, és ezen a folyamaton mentünk gyakorlatilag végig, egészen eljutva egy idős és olyan erdőállomány képéig bezárólag, ami az ember képzeletében él, amikor kimondom azt a szót, hogy erdő.
Ugye ez most egy fenntarthatósági témahét, elkezdődtek az előadások. Milyen témák viszik az idei évet?
Én úgy gondolom, hogy manapság ez egy nagyon fontos kérdés.
Leszkovics György, a Győri Szakképző Centrum Pálffy Miklós kereskedelmi és logisztikai technikumának igazgatója.
Szerintem a tanulók, legalábbis ez a korosztályhoz tartozó tanulók úgy elméletileg látják, érzik ennek a jelentőségét, viszont szerintem az azzal még vannak gondok, hogy ezt ugye mindennapi életükbe beépítsék, és maguk is tegyenek annak érdekében, hogy ezek az elméletben jól értett és elfogadott elvek a gyakorlatba is megvalósuljanak. Bízom benne, hogy ezek az előadások, foglalkozások, amit itt az iskolában a kollégák szerveznek a tanulóknak, és szakemberek jönnek el ilyenkor, és ők igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. De a témák azok nagyon változatosak.
Tehát nem azon, hogy minden évnek megvan a saját kiemelt tematikája, hanem tulajdonképpen minden évben megpróbálunk egy picit mindenből meríteni?
Igen, igen, mi legalábbis ezt az elvet követjük. Minden évben ugye vannak ezek a kiemelt célok, próbálunk azért ehhez is igazodni, tehát idén is ugye az egyik kiemelt cél az a környezettudatos közlekedés, vagy a másik az erdő, mint ökoszisztéma. Ehhez a kettőhöz kapcsolódunk, a Kisalföldi Erdőgazdaság munkatársa többek között ebben a témában van a segítségünkre idén, de egyébként nyilván attól is függ, hogy éppen milyen előadókat sikerül találni abban az évben, akik el tudnak jönni, de úgy gondolom, hogy ezen a területen nem lehet mellé nyúlni. Bármilyen olyan téma, ami ehhez a dologhoz kapcsolódik, az csak hasznára válhat a tanulóknak.
Holnap lesz a kihajtási ünnep a Hortobágyon. A néphagyomány a tavasz kezdetét mindig Szent György napjától számította. Az állattenyésztéssel foglalkozó népek körében az időjárástól és a legelők állapotától függően ez időtájt hajtották ki a jószágokat a téli szálláshelyekről. Szombaton egész nap látványos programsorozattal ünneplik meg a pásztorok a tavasz érkezését a Kilenclyukú hídnál. Gyarmati Péter információi.
Debrecennek van egy vize, kinek Hortobágya neve. Arra van egy hűvíg rakva, kilenc lyukra van állítva.
Éneklő pásztorokkal is lehet majd találkozni holnap a Kilenclyukú hídnál. Hortobágy, a pásztorok földje, a világörökség része, az első magyar nemzeti park. Területe több mint 80 ezer hektár. Legelőit megközelítőleg 9 ezer marha, 50 ezer juh, 400 ló és 200 bival járja. Egy-egy kihajtási ünnepre túlzás nélkül az ország minden pontjáról érkeznek.
Én nagyon szeretem ezt a tájat, szeretem a állatokat, a csikókat, minden.
Kármesztergomból jöttünk, Lábatlanról.
Emiatt?
Igen, csak azért, hogy megismerkedjenek a magyarországi hagyományokkal, mert én is 35 éves vagyok, de én még soha nem voltam. Sokszor terveztem, és úgy gondolom, hogy ez egy életre szóló élmény ezt megnézni.
Érzi ezt a finom kamilla illatot, amit fúj a szél a puszta felé?
Nem figyeltem erre még
egyet. Hölgyeknek jobb az orra?
Igen, érezzük. Igen.
Szombaton egész nap családi programokkal várják az érdeklődőket, mondta a Kossuth Rádiónak Biki Dóra, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság osztályvezetője. Ilyenkor a puszta minden kincsét megmutatják.
A rendezvény neve is taglalja, hogy mi mindennel lehet találkozni ezen a napon. Szent György napi kihajtási ünnep, kézműves vásár és világörökségünk a puszta napja. 10 órától kezdünk a Pásztor Múzeum előtti téren, ahol különböző fellépőkkel, gyerekműsorokkal találkozhatnak az érdeklődők. Természetesen lesznek itt kézműves foglalkozások, népi játékok, természetismereti játékok. Ellátogat hozzánk a Raptor mobilunk, ahol a ragadozó madarak élővilágával, fajaival, szokásaival, jellegzetességeivel találkozhatnak a gyerekek, és nagyon sokféle interaktív játékot használhatnak a Raptor mobil keretében. A népi játékokat a szárnyaló népi játékok képviseli majd, mindenféle fajátékokkal, ügyességi játékokkal, körhintákkal, több mint 50 féle népi játékot próbálhatnak ki a gyerekek, amikor megérkeznek hozzánk. A természetismereti játékok a Herman Otto intézet munkatársai, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság munkatársai és a Debreceni Biodiverzitás Kutató intézet munkatársai fogják biztosítani. Sokféle érdekességeket, játékos tudnivalókat ismerhetnek meg a különböző játékok kapcsán.
Kétség kívül a nap csúcspontja leglátványosabb eseménye, amikor áthatják az állatukat a hídon, a szokás szerint 14 órakor, mondta Torbik Ákos, a Hortobágyi Génmegőrző Nonprofit Kft. Osztályvezetője.
Az idei évben is a kihajtási, Szent György napi kihajtási ünnepen délután 2 órakor kezdődik meg a jószágok, állatok, fogatok és a pásztorok átvonulása a 9 lyukú hídon, Hortobágyon. A rackanyájat szoktuk áthajtani, illetve az egyiket, a sok közül, a Mátai Ménes csikósai is átvonulnak a hídon. Mátai Ménes fogatai, ezek közt lesznek népies fogatok, illetve hintók, pusztaszekerek. Az idei évben egy 10-5-ös fogat is meg fog jelenni a menetben, és hát nem maradhat el a 6-os szürke marha ökörfogat, illetve a bivajfogat sem, illetve az őket kísérő gulyások.
Az a tapasztalatom, hogy nagyon szeretik az emberek megnézni a pásztorokat, közel menni hozzájuk, szelfit készítenek velük, ez sokak számára nagy élmény. Idén is lehet majd beszélgetni velük, ők is elvegyülnek majd a kíváncsiskodók között.
Igen, én is azt gondolom, illetve a kollégákkal, amikor előkészülünk erre az eseményre, akkor ez mindig egy sarkalatos pont, hogy a vendégek közelen.
Itt lámot hallottak. Pénteki imádság. Elmondja Kondor Péter evangélikus püspök.
Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára, mondja Jézus, amikor az ő követésére a keresztjén életre tanít. És mi hívő emberekként nem egy eszmét, egy régi valakinek a tanításait, egy ideológiát akarunk követni, hanem magát Jézust, aki itt van, aki szól hozzánk. És ezen a szón hangsúly van, hogy követni. Ez olyan kifejezés, ami a tanítvány és a mesterek közötti viszonyt érzékelteti. Az eredeti szövegben szereplő szónak ilyen jelentései is vannak, hogy kísérni, mögötte menni, ragaszkodni hozzá, engedelmeskedni neki, sorsában és javaiban részesedni. Mindezt jelenti Jézus követése. Az ő korában a tanítvány